hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok! Ismét itt vagyunk a hétvégi menetrenddel, a mikrofonnál Somodi Evelin. Folytatódik a Nagy Totál, amiben Énekes Gábor folytatja a beszélgetést a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválról.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Folytatjuk beszélgetésünket Sós Ágnes dokumentumfilm készítővel és a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál alapító főszervezőjével, akivel ezúttal külső helyszínen beszélgettünk.
A műsor első felében a te dokumentumfilmezési irányultságodról, motivációdról és a hátteréről beszélgettünk, illetve arról, hogy miért indítottad el ezt a fesztivált, mi az, ami téged elindított ezen a vonalon. És engem az érdekelne, hogy mivel Magyarországon eléggé nehéz dokumentumfilm finanszírozásról beszélni, vagyis hát ez meglehetősen csekély az utóbbi években, hogyan tudtál te mégis egy dokumentumfilm fesztiválra finanszírozókat, vagy finanszírozókat szerezni?
Na, ez jó kérdés, mert nem tudtam, és a mai napig nem tudok, és nem tudunk, és mint az őrül dolgozunk azon, hogy méltó körülmények között dolgozzunk, és hát nem dolgozunk méltó körülmények között. Tehát olyan kismértékben támogatott az első pillanattól máig a magyar állam, nőtt az összeg, de messze nem közelítette meg azt az összeget, mondjuk a tizedénél vagyunk annak az összegnek, amelyből a világ bármely más országot, de beleértve a cseheket, vagy a horvátokat, vagy a románokat, vagy a lengyeleket, akik nemzetközi dokumentumfilmfesztivált csinálnak. Vannak olyan országok, ahol az állam csinál fesztivált, nyilván akkor több pénz lenne rá, ha ezt az állam csinálná, de így, hogy mi függetlenek vagyunk, amennyi pénz hivatalos forrásokból kapunk, abból nem lehetne megcsinálni ezt a fesztivált, soha nem is lehetett. Ezért hát 50, 60, 70, 80 forrásból kaparjuk össze a nulla forintonként, de, hogy mondják, ez dologi támogatástól a 2000 forinton áll, a 2 millió forinton át, millió forrásból szedjük össze a pénzeket, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Nyilván a minőségre több időt tudnánk szánni, és nem 16 órát kéne dolgozni egy nap akkor, hanem minden áldott nap a finanszírozásért kellene harcolni. Tehát ebben a harcban azért nem nagyon könnyű munkatársakat találni, ráadásul úgy, hogy az ember igényes, maximalista, fizetni nem tud a kollégáknak, csak maximum zseppénzt. Rengeteg az önkéntes, a fesztiválunk kiteljesedésekor kb. 150 ember dolgozik nekünk ingyen. Az ország krémje. Civil nagykövetként, zsűritagként, moderátorként, szakértőként 150 ember dolgozik ennek a fesztiválnak ingyen. A kollégák, akik hónapokon át napi éjszakai munkákkal, tehát a grafikus kollégámmal éjjel 3-kor, 4-kor még dolgozunk, de szombat-vasárnap is dolgozunk. Mivel nincsen finanszírozás normális, ezért csak munkával tudod pótolni a pénzt. De mert egy pillanatra visszatérve, és nem csak erről az elképesztő nehézségről beszélve, ami mondjuk nem vetett minket vissza soha, azért még annyit mondta, hogy elhivatottság. Tehát tulajdonképpen az ember azért is szereti ezt a műfajt, mert egyetlen egy műfaj létezik a világon, amely művészi erővel a valóságot ábrázolja, úgyhogy képi hangi eszközökkel is, ez a kreatív dokumentumfilm. Mert hiteles, ugyanis valódi sorsokról mesél, történetmesélés, mint az irodalom, de ugye képpel, hanggal, zenével, tehát annyi érzékszervedre hat, és ez a legmodernebb, leghaladóbb műfaja a filmkészítésnek jelenleg, amely mondom, valóságos történeteket hitelesen ábrázol, nem színészekkel, hanem húsvérembereket, tehát ebbe szerelmesnek lehet lenni ebbe a műfajba. Egyébként az nagyon érdekes, hogy én nekem nincs egy ilyen jó természetem, én bizony féltékeny voltam. Nem is azért voltam féltékeny a mások jó filmjeire, mert alapvetően féltékeny vagyok, hanem mert állandóan ott volt ez az iszonyú magas mérce. Hogy úristen, de jó film. Én elismertem. Úristen, de jó film, de magas a mérce. Ilyen minőségi filmeket csinálni, úristen, de nehéz. Mint filmfesztivál igazgató, boldog vagyok, hogy marha jó filmek vannak. Tehát hát nem tudok filmkészítőként gondolni csak a filmekre már, hogy jaj, de magas a mérce, hogy érem én el ezt a szintet, mert hál' Istennek párszor voltak filmjeim már, nemzetközi fesztiválokon megnyertek nemzetközi díjakat, tehát elmondhatom azt, hogy na, akkor én megfeleltem egy bizonyos kritériumnak, megnyugodhatok, hogy képes voltam erre, és gondolkodhatok most azon, hogy hál' Istennek milyen jó filmeket csinálnak mások, mert van mit meghívni a fesztiválra. Tehát így a személyes ambícióim is egy kicsit így átformálódnak. Tudok örülni más sikerének, és nem kesergek azon, hogy szerintem pedig az én filmem volt a jobb, miért nem én kaptam a díjat.
Az elmúlt években már többször is utaltál arra, hogy ilyen művészi látásmóddal rendelkező filmeket szeretnétek ezen a fesztiválon bemutatni, tehát ez egy fontos ilyen kritérium. Nem elég az, hogyha valaki csak egy dokumentumfilmet csinál, és mondjuk ez egy ilyen beszélőfejes, nagyon egyszerű, de művészi látásmód nélküli dokumentumfilm, hanem valamiféle művésziséget is keresel ezekben az alkotásokban. Hogy tudnád összefoglalni, milyen kritériumok alapján választjátok ki a filmeket? És főleg most annak fényében, hogy azért most ez már a 8. alkalom, alakult valahogy, vagy változott a kritériumrendszer, ami alapján ti beválogatjátok akár idén a filmeket?
Nem. A kritériumrendszer mindig egy. A világ lehető legjobb filmjét meghívni, hogy a közönségünk olyan élményben részesüljön, ami feledhetetlen. Főleg úgy, hogy sokan azt gondolják, hogy nem ismervén még mindig ezt a műfajt, mert mindenki mindent mindennel kever, kerék a tévés magazin műsort, ami gyakorlatilag ezek egész estés mozifilmek, ugye? Ezek nem tévéműsorok, hanem filmek, a szónak abban az értelmében, hogy az igény, amivel készül. Nem mindegy, hogy 3 nap alatt, vagy 3 óra alatt forgatsz-e valamit, vagy 3 évig. Egyszerűen ezek a filmek attól minőségek, hogy mélységük van, hogy időt szánnak rá, hogy ki tud teljesedni a történet, ki tud formálni. Nem a narrátor mondja, hogy Józsi most szomorú, hanem látom Józsit, hogy szomorú, mert van oka rá, hogy szomorú legyen, és én tudom, miért szomorú, és drukkolok, hogy ne legyen szomorú. Nekem nem egy narrátor mondja el a dokumentumfilmben, mert valamint nem interjúk vannak a filmjeinkben. Nincs egyetlen egy darab interjú helyzet sem. Még akkor is, ha te azt mondtad, beszélőfejes. Vannak olyan filmjeink a mostani fesztiválunkon is, ahol a kamera előtt ülnek emberek és beszélnek a kamera felé, a kamera mellett ülő rendezőnek. Ilyen például egy olyan filmünk, amely az ISIS már elkapott és lecsukott egykori alkalmazottairól, nem csak katonák, hanem van ott tolmácsnő is. Szól, a kamera előtt ott ülnek egyesével 30-an állarc nélkül az immár fogva tartott ISIS katonák és ISIS alkalmazottak. Van valami, ami még ezt művészinek feldobja, de nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy olyan mélyre megy, olyan alapos munkával, olyan közel kerül, olyan fontos, amiről szól, hogy ehhez évek kellenek. Tehát nem az a baj, hogyha valami úgynevezett beszélőfejes, nem. Az a baj, ha unalmas, ha az a baj, hogy igénytelen, ha az a baj, hogy a műfaját rosszul képviseli. Tehát azzal semmi baj nincs senkinek, hogy vannak végtelen jó riport műsorok televíziókban. Zseniális riport műsorok a németeknél vagy a dánoknál. A televíziónak megvan a maga funkciója. Azok nem filmek, azok interjúk, nyilatkozatok, reportázsok, riportműsorok, magazinműsorok, azok nem, az nem történetmesés, azok nem valakiről, hanem valamiről szólnak, egy témáról. A filmek a fesztiválunkon, vagy amiket én csinálok, valakiről szólnak. Persze közvetítenek tartalmat, szolgálnak tanulságul, van üzenete, de mindig történeteken keresztül. Tehát ez az óriási különbség, hogy itt a minőséget, az idő, a mélység, a hozzáállás teremti meg. Tehát nem arról van szó, hogy nálunk nincsen úgynevezett beszélő fej, de van. De akkor az olyan, hogy azt meg lehet nézni. És azt nem fogod unni. Tehát az fontos, hogy nekünk nem tudományos ismeretterjesztő filmek vannak, tehát nem az oroszlánokról vagy a hangyákról szólnak a filmjeink, vagy nem az a fajta kizárólag archívokat használó történelmi tényfeltáró filmek Hitlerről. Nem. Vannak olyan filmjeink, amelyek esetleg a fasizmusról szóltak, de most élő történeteken keresztül valamilyen módon, de olyan is van, ami csak a múltban játszódik, de valahogy mégis történetmesélés. A múltat is el tud mesélni, ha van kellő archívot hozzá, ha vannak anyagait fölvéve, ha az úgynevezett túlélők visszakapcsolnak a már nem élő főhősre. Egy szó, mint száz. Nem nekünk van művész igényünk, hanem ez egy ilyen műfaj. Ez olyan, mint hogyha azt mondanád, hogy miért van az, hogy az irodalomban Eszterházy Péter nem ugyanaz, mint amikor az egyébként zseniális HVG-be írnak egy újságcikket. Mert nem ugyanaz, mert az egyik irodalom, a másik meg újságírás. Azért, mert mind a kettő ír, nem ugyanazt írja. Ugyanez a különbség a művészi dokumentumfilmek között, meg a televíziós újságírás között, hogy a kettőnek egymáshoz semmi köze. Csak hát ezt azért még mindig el kell magyarázni, éppen azt teszem.
Itt említetted azt, hogy most ilyen kuráns társadalmi problémákkal foglalkozó filmek azok, amik leginkább feltűnnek ezen a fesztiválon, tehát olyan alkotások, amik a jelen társadalmát különösen érdeklik, vagy foglalkoztatják, vagy valamilyen módon befolyásolják. És az idei fesztivál sem kivétel ez alól. Az idei motto az, hogy tiszteld az életet, ne ölj. Ugye most van egy külön Ukrajna szekció, és ezen belül indulnak különböző alkotások. Erről tudnál mesélni néhány szóban?
Nincs külön Ukrajna szekció, hanem olyan szekciónk van, amelynek az a címe, hogy Légy szabad. És ebben a szekcióban 6 film szerepel, köztük ukrán háborúról szóló film is, de Belarusról szóló film is szerepel, de Hongkongról szóló film is szerepel, és nem is tudom pontosan fejből, mert hát azért nem tudok 44 vagy 50 versenyfilmet fejben tartani. A versenyszekciók részben azért vannak, hogy a zsűrinek ne 44-50 filmet kelljen megnéznie, hanem 7-8-at. Tehát többek között ezért is vannak szekciók, hogy téma szerint szétdobjuk a filmeket különböző tematikai csoportokba. Igen, és akkor így van az, hogy az ukrán filmek is benne vannak egy szekcióban, és egyáltalán nem csak ukrán filmekkel együtt.
A most Ukrajnában zajló események hatására ugye elég sok dokumentumfilm készült ott. Engem az érdekelne, hogy egyébként ezek a dokumentumfilmek már egyrészt ugye azért, mert most meglehetősen rosszak a körülmények, és nagyon veszélyes ott forgatni. Hogyan, milyen módon tudják ezeket a filmeket ott most az alkotók elkészíteni, és ti hogyan jutottatok hozzá ezekhez az alkotásokhoz?
Hát innen-onnan befutnak hozzánk, hát először is helyi alkotók készítik ezeket a filmeket általában, ott helyben forgatnak, ott élnek, egyébként iszonyatos mennyiségű, most már az olyan anyagoknak a száma, amit magánemberek a telefonjukkal rögzítenek. Ezeket borzasztó nehéz ugyan összeszedni, de össze lehet szedni valahogy, és iszonyatos mennyiségű nyersanyagot használnak fel a saját forgatott anyagaikon kívül maguk az alkotók, mert ugye manapság minden embernél ott a telefon, vagy ilyen-olyan kamera, tehát itt az emberek forgatnak rengeteget, valamint az alkotók ott élnek, akik forgatnak, nem elmenekülnek, hanem filmet csinálnak, de egyébként a mi kezünkbe 2 konkrét film jutott, mind a kettő megy a fesztiválunkon, a Mariupol harcban a reménnyel című film, és a Szabadság tűz alatt című filmet, most a magyar címeket mondtam, nem az angolt. Az alkotóik is voltak, illetve jönnek Magyarországra hozzánk beszélgetni a közönséggel, de rákérdezi az aktualitásra. A fesztiválunk 50-valahány filmjében, összesen 60 filmet vetítünk versenyen kívül, nem csak aktuális kérdések vannak, hanem általános emberi tartalmakat hordozó történetek is. Tehát van olyan film, ami aktuális volt 10 éve, és még a világ aktuális lehet. Tehát egyáltalán nem igaz az minden filmre, hogy éppen aktuális, pláne nem, hogy politikai aktualitása van, emberi aktualitása lehet valamennyire divatos téma, de valójában természetes, hogy a mai aktuális helyzetét a világnak, a világ különböző helyének, országának tükrözik a filmek. De mondok egy példát, Covid. Az elég súlyosan itt volt a világban a Covid. Eddig nem vetítettünk filmet, most először vetítünk a Covidról egy nagyon jó filmet egyébként, a svéd modellről, a svéd járványügyi szakértők és miniszterek elképesztő közel engedték magukhoz a kamerát, ugye demokráciában élő emberek, nincsenek titkaik, tehát nem kizárja a sajtót, hanem bevonja, bár nem sajtó vagyunk, hanem dokumentumfilmkészítők, tehát nem 5 percre engednek magukhoz közel, hanem hónapokra. Hónapokig ott lesz a nyomába egy szakértőnek, aki egyébként emberek életével és a saját karrierjével játszik, idézőjelben mondom persze, hogy játszik, iszonyú a tét, és a kamera ott van. Ez mondjuk Magyarországon elképzelhetetlen. Ettől csodálatos. Amúgy a Covid témában nem is vetítettünk filmet, mert nem volt, mert nem került a kezünkbe olyan film, ami elkészült, és ami az igazságról szólt. Kínai filmet láttam a Covidról, hát egy hatalmas propaganda film volt, úgy söpörtük ki, hogy csak. Hát egy iszonyatos propaganda film volt. Tehát ilyet nem vetítünk a közönségünket, nem nézzük hülyének. A közönségnek csak olyan filmeket vetítünk, mondom, amely marandandó élmény. Annak az, amit nem alszik ki, amit nem feleltem másnap, mint az ezredik limonádét, hanem elkíséri talán egy életen át. 10 év múlva emlékszik, megszólít, hogy Ági, emlékszem, milyen fantasztikus volt az a film a fesztiválotokon, és én is emlékszem, 8 éve volt. És így mondják az emberek, hogy miről szólt. Na ezt próbáld meg egy limonádéval felidézni 10 év múlva, hogy miről szólt.
Egy személyes élményem az, hogy 2019-ben a Berlini Filmfesztiválon néztem el egy nagyon kései vetítést, egy dokumentumfilmet egy afganisztáni filmrendezőtől, aki azt rögzítette, hogy a családjával hogyan hagyták el Afganisztánt, Kabult, és jöttek el Európába. És néztem a filmet, de egyrészt valószínűleg a fáradtságomnak is köszönhetően kicsit távol éreztem magam így az eseményektől, nem igazán tudtam ugye átélni azt, hogy most mi lehet egy menekült családnak az, hogy ők eljönnek és több ezer kilométert megtesznek Európába 2 kisgyerekkel, és aztán arra kaptam fel egyszer a fejem, hogy itt vannak a magyar határon, és így teljesen meglepődtem, és abban a pillanatban így lázba jöttem emiatt, mert valóssá vált, egy ilyen valós élményé, vagy kézzelfogható élményé vált ez az egész, és utána, ami ezt még jobban fokozta, ezt az élményt, az az, hogy volt egy beszélgetés a rendezővel, ami egy ilyen hatalmas nagy élmény volt mindenkinek, mert sokkal átélhetőbbé teszi azt, ami ezekkel az emberekkel történik, vagy történt, és ez történik minden nap. És nekem a ti fesztiválatokkal kapcsolatban éppen ez az egyik kedvenc ilyen aspektusom, hogy mindig hívtok el alkotókat, filmkészítőket, mert szerintem ez nagyon interaktívá és érdekessé teszi az élményt. Az nagyon érdekelne, hogy hogyan veszitek fel velük a kapcsolatot, főleg olyan alkotókkal, akik egyébként olyan országból jönnek, ahol kifejezetten akár az életük kockáztatásával készítik el ezt a filmet.
Sajnos mondom kell valamit, ami mielőtt válaszolnál. Ez a család itt volt nálunk, ezt a családot meghívtuk mi is, teljes teltházak, tapsvihar, próbáltuk barátaikat is áthozni a határól, véresen szégyeltem magam, amikor láttam ezt a filmet, hogy Magyarországra hogy bejussanak ezek az emberek. Nem úgy hónapokig, talán egy éven át voltak gyakorlatilag ebbe a bizonyos zárt táborban, és természetesen Németországba kerültek, és természetesen ide Németországból hívtuk meg őket, és itt volt a rendező apa, az anya és a 2 gyerek, és a közönség ovációja, úgyhogy azt a filmet, amit láttál, azt mi is levetítettük.